Halas Rádió, a bizalom hangja.
Köszöntjük a hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban Péli Csabát, a játék nagymester. Szia Csaba!
Szervusz Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Kooperatív játékoknál hagytuk abba, illetve azon belül is a szabaduló kártyákkal hagytuk abba, amiket nagyon meleg szívvel ajánlottál. Miket hoztál ma nekünk?
Kezdeném először is a szokásos idézettel.
Igen.
És ugye itt a beszélgetés előtt már említettem, hogy valaki olyantól fogok idézni, amiről valószínű, hogy soha senki nem hallott, tehát egy szinte teljesen ismeretlen ember. Egy ókori görög filozófus lesz Platón. Ő mondta azt, hogy többet megtudhatsz másokról egy órajátékkal, mint egy év beszélgetés alatt. És most, ha belegondolunk abba, hogy ezt az ókorban már Platón tudta, tehát egy nagyon-nagyon érdekes dolog tényleg az, ugye erről már többször beszéltünk korábban is, hogy ha leülünk az asztal mellé, rengeteg mindent megtudok saját magamról is, és rengeteg mindent megtudok a játékos társakról is. Ugye, amit megint csak emlegettünk már, hogy nem lehet hazudni, nem tudom megjátszani magam a játékok közben.
Legalábbis igen, rövid idő az, lehullik utána így gyorsan van, tehát, a kultúra.
Igen, tehát hogyha belevetem magam a játékba, és tényleg komolyan veszem a játékot, ugye ahogy azt a múlt héten beszéltük, hogy a játéknál komolyabb dolog nincs. Ha belevetem magam komolyan a játékba, akkor nagyon-nagyon gyorsan le fog hullani az az állarc, amivel úgy próbálom elfedni azt, hogy ki is vagyok én valójában. És megint csak a múlt hétre visszautalva, ugye a múlt héten beszéltünk az alfa szerepről.
A fővezért, amikor
van,
valaki
átveszi. Aki rátelepszik lényegében a játékos társakra, és ő mondja meg, hogy ki mit csináljon. És ezzel egy idő után azt mondom, hogy megöli a játékot, és elveszi annak a jó hangulatát. Pontosan ezek, hogy hogyan tudjuk ezeket kezelni az asztal mellett. Észreveszem-e saját magamon, hogy én most éppen átmentem alfába?
Vagy éppen valaki átvette a szerepet, és egyre motiválatlanabb vagyok, egyre unom, kivürekedtem a játékon.
Így van, tehát, és ezt hogyan tudom feldolgozni? Tudok-e ez ellen tenni? És ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon sok társas játékban ezzel nem feltétlenül foglalkoznak a készítők. Tehát azt mondják, hogy ezt rábízzák a játékosokra, általában felnőtt emberek.
Vagy egyenkorú tagok, meccseljék le.
Vagy azt mondom, hogy fiatal felnőttek, vagy olyan gyerekek, akik azért már érettebbek ezekhez a játékokhoz, azért általában a kooperatív játékoknál nagyon ritka az, hogy mondjuk 10 év alatti.
Tehát, igen.
Ott azért azt mondom, hogy erre meg is kell egy picit érni.
Hogyne. Tehát az, pedagógiailag is.
Így van, hogy egyáltalán együtt tudjak dolgozni, hogy fel tudjam fogni azt, hogy ha én ezt tudom, ugye ahogy azt a múlt héten beszéltük, hogy mindenki egyedi képességekkel rendelkezik. Hogyha én ezt tudom, akkor én ezt használjam, és ebben legyek jó. Ez nem egy egyszerű dolog, és az sem egy egyszerű dolog, hogy hogyan tudom azt kezelni, hogyha valaki más rátelepszik a játékra, vagy éppen valami olyan módon próbál játszani, ami nem feltétlenül lesz szórakoztató. Igazából két dolog van, amit a játék készítők, tehát a tervezők ez ellen szoktak tenni. Az egyik az, hogy annyira sűrűvé teszik a játékot, és annyi feladatot bíznak az emberekre, a játékosokra, a különféle feladatokat elvégző karakterekre, hogy nem tudok foglalkozni a másikkal. Tehát, hogy nekem annyi dolgom van a saját feladatommal, hogy nem leszek képes arra, hogy a saját feladatomat jól ellássam, és közben még a másikba bele is szóljak. Ilyen például a Szellemek szigete című játék, ahol mindenki egy-egy szellemet irányít, akik próbálják megmenteni a szigetüket az oda tévedt telepesektől, akik próbálják kivágni a fákat, próbálják szennyezni a környezetet. Egy nagyon-nagyon erős természetközeli üzenete van ennek a játéknak, többek között azzal is, hogy a szellemeket alakító játékosok saját kis alkatrészei, amiket ők pakolnak a táblára, az mind fából van. A telepesek, az emberek, akik ugye megpróbálják tönkretenni ezt a szigetet, ott pedig minden műanyagból.
Milyen érdekes. Ezzel is szimbolizálják.
Így van, még ezzel is szimbolizálták a játékban, hogy mennyire két ellentétes oldalt képviselünk, és itt például ebben a játékban a készítők úgy oldották meg az alfa problémát, és azt, hogy beleszóljunk egymás játékába, hogy egyszerűen annyi mindent kell csinálni, és annyi mindenre kell figyelni, hogy nem leszek képes a másik játékát is teljesen kontrollálni. De ami tényleg nagyon fontos az, hogy saját magamat ismerjem meg, és saját magamról tudjam azt, hogyha én például jellemzően átmegyek alfába, és jellemzően megpróbálom megmondani a többieknek, hogy mit csináljanak, és főleg akkor, hogyha ez többször visszaköszönt már a játékban, hogy ez kellemetlen is a többieknek, akkor próbáljam meg megtanulni azt, hogy ebben visszafogni magam. Próbáljak meg, nagyon-nagyon ki akarom mondani, hogy mit csinálj, de jó, azt csinálsz, amit akarsz, Nagyon nehéz, mert ugye főleg a mai világban, amikor egy eredményközpontú az egész társadalom, tehát arról szól a dolog, hogy csak akkor számítunk, ha elértünk egy eredményt. Informatikát tanítok, és mindig szoktam emlegetni, hogy informatikában volt egy cég, akik azért, mert ők soha nem tudtak az elsők lenni, ezért valamit változtattak, most ez nem ide tartozik, tehát nem nagyon mennék bele a témába, de a lényeg az, hogy ott mindig azt szoktam kérdezni a diákoktól, hogy aki ismeri az autókat, az meg tudja mondani, hogy melyik a világ leggyorsabb autója. És ezt általában azért úgy szokták tudni. És akkor azt mondom, hogy jó, akkor most melyik a világ második leggyorsabb autója. És akkor már úgy megakadnak a fogaskerekek. Mert legtöbbször ugye azt tudjuk, hogy a leggyorsabb mi, a legnagyobb mi, a legmagasabb, azokat tudjuk, a másodikat már nem annyira. És pontosan ebben a győzelemorientált világban elfogadni azt, hogy én ne mondjam meg mindig azt, hogy akkor fogunk nyerni, hogyha ebbe az irányba haladunk, és csak ezt csináljuk, mert én tudom, mert én már ezt játszottam és ismerem. Nagyon-nagyon nehéz, és tényleg sokszor beletörik az ember bicskája, de hogyha ezt tudatosan figyelünk rá, akkor ezt nagyon szépen meg lehet tanulni.
Hát, hogy ez milyen területeken hasznos, mindjárt erről is reagálni fogok arra, amit mondtál. Maradjanak velünk hallgatóink, társasjáték ajánló sorozatunkban Péli Csaba mesél nekünk tovább.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Folytatjuk mai társasjáték ajánló sorozatunkat Péli Csabával. Kooperatív játékok témakörében vagyunk itt már második hete, és a Szellemek szigete című játékról meséltél itt közben, illetve ismét előkerült ez a probléma, hogy az alfa hím, tehát ha valaki ugye a közös cél érdekében átveszi az irányítást, és akkor már mindenkinek megmondta, hogy hogy kell. Én magam is szoktam a diákoknak mondani, hogy igen, nagyon fontos a cél, hogy elérjük, meg hogy győz, meg a siker, de hogy a kedvesség. Tehát, hogy nagyon sokszor kell azt gyakorolnom, hogy számolok 15-ig, mert én úgy gondolom, hogy tudom a frankót, de megengedem, hogy hadd mondja ki ő, és ha nem borzasztóan elképesztően rossz irányba megy, akkor fogadjam el.
Pontosan így van. Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egyrészt az is, hogy ugye figyeljek a másikra, másrészt az, hogy felmérjem azt, hogy én mit tudok, és miben tudom a csapatot segíteni, és miben tudok jó lenni, és a másik miben tud jó lenni, és ezt hogyan tudjuk összehangolni. Hogyan dolgozzak a másik alá. Például egy másik játék, amit szintén itt az ajánlóban nem fogok említeni, de most így beugrott, a Samurai Szellem című játék. Ez Anton Bauzának, akit már korábban egyszer a Hét Csoda párbajjal kapcsolatban említettünk, az ő játéka gyakorlatilag a Hét Samurai című filmet hozta át a társasjáték asztalra. Minden szamurájnak vannak saját képességei, saját technikája, amit csak ő tud használni, és ott például az is nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan kerülünk egymás mellé. Hogy ki van jobbra, ki van balra tőlem, kit hogyan tudok segíteni az én képességemmel, és ott például ez is egy nagyon fontos dolog, azt is meg kell tanulni ebben a játékban, hogy lehet, hogy az én képességem akkor jó, ha jobb oldalamon ez, a bal oldalamon pedig az van, mert akkor fogom tudni igazán hatékonyan kihasználni. És ezek pontosan azok, amiket igen, a diákoknak is nagyon fontos, hogy megtanulják. Ugye most egyre több az oktatási rendszerünk ugye folyamatosan változik, és egyre több az olyan tanóra, amikor azt mondják, hogy projektfeladatok vannak, hogy közösen oldjanak meg problémákat. Nálunk a Tekóban a most folyamatban lévő technikusi képzéseknek a végén olyan projektfeladat van, hogy a szakmai vizsgájukon 2-3 fős közösen elkészített feladatot kell bemutatniuk. És itt is nagyon fontos lesz az, ahogy a játékokban is, hogy megismerjem azt, hogy a másik miben jó, mit tud jól használni, én miben vagyok jó, és aztán ha ezt a 2-3 összeadjuk, akkor ebből hogyan lesz a végén egy győztes csapat. Ugye az előbb említetted, hogy a diákokat, hogy engedjük.
Igen.
Én most a saját tanítási módszeremet hoznám azért egy picit itt példának. Nagyon-nagyon furcsa szokott lenni a 9-eseknek, amikor én bemegyek az első órákra, vagy bármelyik osztállyal, akivel éppen először találkozom, és általában a bemutatkozás után az egyik első mondat az szokott lenni, hogy nem vagyok tévedhetetlen, és hogyha bármi olyan van, amit véletlenül rosszul mondok, akkor szóljanak nyugodtan. És ez egy olyan dolog, hogy a diák az így néz, hogy de hát a tanár az nem. Tehát a tanár az mindig tévedhetetlen, amit a tanár mond. És ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa helyzet nekik, és azt mondom, hogy ezt is valahol talán a társasjátékok világából is hoztam, bár valószínűleg ez azért lehet, hogy korábban is bennem volt, de pontosan az, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy az én utam lesz az egy igaz út. és nagyon-nagyon sokszor van az, hogy lehet, hogy én kitalálok valamit, és ez miatt én azt gondolom, hogy arra kellene menni, és közben lehet, hogy valaki olyan, akitől nem is várom, az egy teljesen más és sokkal jobb utat is tud mutatni. És ennek az elfogadása, annak a megtanulása, hogy én ezt hajlandó legyek ez miatt utat váltani, ez egy nagyon-nagyon szép kihívás mindenkinek.
Játékokat is ígértünk.
Így van.
Belefér-e még most ebbe a beszélgetésbe egy?
Na, egyet nagyon gyorsan, és akkor okay, a többit majd a
következő
zene
részben.
Után. Egyik nagyon nagy kedvencem, nem tudom, hogy ismered-e, az a cím, hogy Magic Maze. Ez a varázslatos labirintus. A magyar címe az, ha jól emlékszem, akkor Fogd és Fuss. Nem is nagyon fordították le a címét, maradt Magic Maze a magyar cím is. Egy plázában vagyunk, egy fantasy plázában, ahol bent van egy törpe, egy harcos, egy varázsló és egy íjász, és mindenki megpróbálja megszerezni a saját maga kis motyóját, mert éppen nincsen pénzünk, úgyhogy lopni próbálunk a plázából. Viszont ez az egész úgy működik, hogy a játékosoknak nincs saját karaktere. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog szokott sokaknak lenni, amikor először leülnek, hogy melyik pábut irányítom én? És amikor azt mondom, hogy mindegyiket, akkor ilyen, de azt hogy? És úgy működik a játék, hogy mindenki megkap bizonyos irányoknak a mozgatását. Tehát, hogy például én mozgatok jobbra és fölfelé mondjuk a táblán. Te mozgatsz balra, és mondjuk te mész föl a mozgó lépcsőkön. A másik föl tud venni egy tárgyat, a harmadik le tud tenni, stb. Tehát mindenkinek van valami kis feladata, és mindezt teljesen némán kell játszani. Tehát ülünk az asztalnál, és amikor fölfelé lehet valakivel menni, akivel fölfelé kell, akkor én lépek vele fölfelé. Ebben egy nagyon érdekes megoldás van, van benne egy nagy piros bábú. Ez az úgynevezett csinálj valamit bábú, tehát amikor én látom azt, hogy valakinek mozognia kellene mondjuk fölfelé, de az nem veszi észre, hogy neki azt a bábút mozgatni kellene, és az egyetlen kommunikációs lehetőség a játékban, hogy én ezt a kis piros bábút elkezdem kocogtatni előtte az asztalon, hogy csinálj már valamit. És ilyenkor borzasztóan nehéz az, hogy átlássam azt, hogy a másik mire gondol. És
meg, hogy kinek szól.
Igen.
Vagy akkor jelezhetem.
Az, hogy kinek szól, az egyértelmű, hogy ott kopogtatok. De az, hogy átláss, hogy én mire gondoltam éppen, hogy éppen mit akarok vele csinálni, és hozzáteszem, hogy mindezt egy pergő homokóra mellett időre. Tehát a játékot maximum 15 percig játsszuk, iszonyatosan gyorsan lepörög, de hogyha nem figyelünk, és nem jutunk el egy olyan pontra egy bábúval, ahol meg lehet fordítani a homokórát, akkor gyakorlatilag 3 perc alatt vége a játéknak, és veszítettünk.
Nagyon izgalmasnak tűnik. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk, kooperatív játékokról beszélgetünk tovább Péli Csabával.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Folytatjuk mai társas játék ajánló sorozatunkat Péli Csabával, a témánk második hetei már a kooperatív játékok, és akkor bele is csapunk, mert még 5 játékot hoztál ebben a témában.
Így van, az elsőt én azt gondolom, hogy te imádni fogod. Ezt a játékot úgy hívják, hogy The Mind.
Én ezt imádom is. Mi ezt szoktuk játszani, erre ráéreztél, mert hogy erről szól a játék.
Így van, egyébként pontosan ez a játék lényeg, és hogy érez rá. Egy nagyon-nagyon érdekes koncepciót követ a játék, sokszor vitatkoznak azon, hogy ez egyáltalán társasjáték vagy sem, mert igazából nagyon semmi nincs benne, ami az átlagos társasjátékokra jellemző. Van egy pakli kártyánk 1-től 104-ig, ha jól emlékszem, vagy 100-ig.
100-ig talán.
Lehet, hogy 100-ig számozva. És kapunk néhány lapot, ugye az első körben egy-egy lapot kap mindenki, utána 2-t, 3-at, 4-et, és egyre több lap lesz a kezünkben, és a játék lényege annyi, hogy nem tudom, hogy mi van a többiek kezében, nem is beszélhetek róla, csak meg kell éreznem, hogy én mikor tegyem le a saját lapomat, hogy az pontosan illeszkedjen majd a növekvő számsorba. Ez 1-2 lapnál még nem nehéz, de amikor mondjuk már ilyen 4-5-6-8-10 lapnál járunk, ott bizony már komoly kihívás. A következőről már korábban beszéltem, ez a Pesti srácok 1956, amit nem tudok elégszer ajánlani, hogy egy borzasztóan jó játék, ugye ez az 56-os forradalom történetét dolgozza fel nagyon autentikusan, és egy nagyon-nagyon jó kooperatív rész van benne, ahol mindenki a játék ellen, az oroszok, a tankok, az orosz katonák ellen harcolva próbálja győzelemre vinni a forradalmat, és mindezt nagyon szép táblán, nagyon igényesen megcsinálva, korhű, eredeti újságkivágások és egyebek szerepelnek a lapokon. Tehát ugye, amit korábban már egyszer említettem, hogy ebből nagyon sokat lehet tanulni ebből a játékból, úgy is, hogy nem is akarok tanulni, csak úgy ragad rám. Ez ebben is nagyon-nagyon igaz, és mondom, ennek a kooperatív része remek lett. A következő játék nagyon-nagyon megosztó. Nagyon sokan azt mondják, hogy ők ezt nem, többek között én is. Tehát én azt mondom, hogy ez az a stressz szint egy játékban, amit én nem bírok. Ez a Kitchen Rush nevű játék, ez egy kooperatív konyhai főzőcske. Mondhatjuk azt is, hogy egy életszimulátorról beszélünk. Az a játék lényege, hogy különféle feladatokat kell megoldanunk a konyhába, a zöldségpucolástól kezdve a tésztafőzésen át mindenféle feladatok vannak, és mindezt úgy, hogy homokórákkal tudjuk a feladatot megoldani. Tehát leteszek valahova egy homokórát, és figyelek rá, hogy mikor peregre, mert akkor készült el mondjuk a krumplipucolás, és akkor fogom tudni a krumplit felhasználni. És akkor mehetek tovább. Én speciál az a kategória vagyok a játékban, aki szeret szépen kényelmesen leülni, és meggondolni a lépéseit. Én amikor számítógépes játékokkal is játszottam, mindenki imádja ezeket a real-time stratégiákat, ahol gyakorlatilag egyszerre 26 irányból támadnak, és mindent vissza kell verni. Klasszikusok voltak ebből a Dűne, a Warcraft, és rengeteg ilyen játék volt. Engem a leges-legelső ilyen játék elvesztett, amikor az volt, hogy engem egyszerre támadnak északról, délről, keletről, nyugatról, de közben még építkezzek is, és itt volt az, hogy én a számítógépes játékoknál itt hagytam abban a real-time stratégiát, és egy remek játék, iszonyatosan vicces az egész, tehát tudom, hogy akik szeretik, azok imádják, és hatalmas nagy nevetések szoktak lenni az asztalán. Én az a kategória vagyok, aki nem szereti ezeket a típusú játékokat.
De milyen korrekt, hogy ajánlod?
Viszont abszolút elismerem a játéknak a nagyságát, mert egyébként egy tényleg egy remek játék.
Hát igen, a konyhai real-time stratégiák, hogy így mondjam, azok tényleg így működnek, hogy jaj, kész a krumpli, azonnal le kell, jaj, kap ki a sütőt, mert el fog égni, stb.
És
tehát a jó szimulációja a valóságnak.
A következőt viszont nagyon szeretem annak ellenére, hogy szintén egy komoly stressz helyzetbe kerül a játékos. Ennek sajnos magyar kiadása nincs, viszont elég sok helyen beszerezhető volt. Többek között itt Halason egy drogériában is nagyon sokáig polcokon volt. Ez a játék a Menara című játék. Ez egy nagyon-nagyon érdekes felvetéssel indul. A dzsungelben vagyunk, és egy régi templomot próbálunk feltárni. Az érdekessége az az egésznek, hogy különféle amorf formájú lapkákból épül fel a templom, és közé nekünk oszlopokat kell lehelyezni. Minden lapkán vannak színes pontok, és a megadott pontra a megadott színű oszlopot kell lehelyezni. Tehát először is nekem jól kell menedzselni az előttem lévő oszlopokat, hogyha például nálam nagyon sok sárga van, de látom, hogy nem kell sárga, akkor még mielőtt lépnék, előtte cseréljem ki az oszlopaimat, ha megtehetem a táborban lévő jó színű oszlopokra. És elkezdünk építkezni, és itt nagyon érdekes dolog van, ugyanis úgy működik a játék, hogy alapban azt mondjuk, hogy mondjuk könnyű szinten 3 vagy 4 szintesnek kell lenni a templomnak, akkor fogunk nyerni. Viszont ami nagyon furcsa szokott sokaknak lenni, hogy a játékban nem akkor nyerünk, amikor elérjük azt a 4. szintet, hanem majd akkor lesz vége a játéknak, amikor vagy az összes oszlopot elhasználtuk, és fölépítettünk egy hatalmas templomot, vagy leomlott a templomunk, és akkor megnézzük, hogy mennyi maradt állva. És nagyon sokan mondanak, hogy elértük a 4. szintet, jó, de még megyünk tovább, és építkezünk. És ebben például, ami nagyon stresszes, hogy itt a balanszra, az egyensúlyra nagyon kell figyelni. Nagyon sokszor van úgy, hogy úgy kell letennem a 2 oszlopot, hogy egyszerre tegyem le, mert csak akkor marad egyensúlyban az alap, mert ha az egyik oldalra ráteszem, akkor borulna az egész. És közben az egész úgy működik, hogy kártyákat kapok, és azokon a kártyákon különféle feladatok vannak, hogy most például tegyél le 3 oszlopot, most tegyél le 2, de mind a 2 egy lapra kötelezően. Tehát vannak ilyen problémák, amiket meg kell oldani, és ha nem tudod megoldani, akkor azok bekerülnek az emeletek közé, és ha egy nem megoldott feladat átkerül az emeletek közé, akkor azt jelenti, hogy a kezdetben 4 emeletes templomot már 5 emelet magasra kell építenem. Ha még egyet nem tudtam megoldani, 6 emelet magasra. Tehát nagyon jól kell azzal is taktikázni, hogy a 3 különböző szintű feladatokból melyikből merjek húzni, hogy meg fogom tudni oldani. Úgyhogy a Menara szintén egy nagyon-nagyon jó játék.
Igen. Magunknak tudjuk megnehezíteni, megint életszerű.
Zárásként megint egy sorozatot említenék, ugyanúgy, mint a múlt héten, ugye akkor a szabadulópakrikról beszéltünk, mint szabadulószobás játékok. Most is egy kicsit szabadulószobás, viszont most egy picit egy másik irányból közelítjük a szabadulószobákat. Talán sokan emlékeznek még, főleg az én korosztályomból, az 1 új, 2 új, 5 új, 10 új lapozgatós könyvekre ez a kalandjáték kockázat sorozat volt, amikor elkezdtük olvasni, az első kis bekezdés végén ott volt, hogy ha be akarsz lépni az ajtón, lapozz a 242. bekezdéshez, ha tovább mész a folyosón, akkor a 143-ashoz. Ezt a játékot ültették át lényegében asztalra. Nagyon-nagyon klasszul meg van csinálva, eddig 3 jelent meg belőle, a harmadik az nemrég jelent meg a piacmi gondozásában. Az első 2 volt a Börtön, ez egy fantazi környezetben játszódó játék volt, ahol egy börtönből kellett első körben megszöknünk, és aztán utána gyakorlatilag egy fantazi történeten végigmenni. A második pedig a Monokróm RT volt, ahol pedig egy elég komoly thrillert kellett végigjátszani. Mind a kettő nagyon-nagyon jól meg volt csinálva, kis emberkéket pakoláztunk a kártyákon. Ami ebben nagyon érdekes volt, hogy a legtöbb szabaduló szobás játék az úgy működik, hogy egy óra után megoldottuk a feladatot és végeztünk. Ez az Adventure Game sorozat mindegyik része úgy működik, hogy három része van bontva a történet. Minden részt olyan egy-másfél óra alatt lehet megoldani, és a részek végén van lehetőségünk mentésre. Le lehet fotózni, tehát ott kapunk egy értékelést, hogy éppen most hol tartunk, és ha nincs időnk folytatni, akkor megvan az, hogy ezeket a kártyákat ide tegyük, ezeket a kártyákat oda tegyük, ezeket és ezeket fotózzuk le, és vissza tudunk újra menni ugyanoda, ahol legutóbb álltunk, és tudjuk folytatni. És ennek a legújabb kiadása az Elhagyott Hotel című, ami hát egy kicsit azt hiszem, hogy ha valaki a Ragyogás című filmre emlékszik Stanley Kubricktól, ugye a klasszikus Jack Nicholson filmre, hát egy hasonló szállodába kerülünk a hegyek között, a tél elég rendesen beszorít bennünket, és itt kell különféle furcsa dolgokat megoldanunk.
Nagyon-nagyon köszönjük, kooperatív játékokat hallottak Péli Csabától. Én azt gondolom, hogy nagyon részletesen elmondtad, hogy miért hasznosak, és milyen veszélyei vannak ennek a típusú társasjátékoknak. Nagyon köszönjük ezt a felsorolást, hiszen nagyon széles spektrumban ajánlottál nekünk játékokat. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Péli Csabával beszélgettünk, ha tehetik, maradjanak velünk, és játsszák le a játékok egy részét. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.